Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az új országgyűlés tárgyalás sorozatán automatikusan három, még az előző ciklusból visszaküldött törvény marad. A legrégebbi egy 2017-ben benyújtott vízgazdálkodási módosítás, amelyet az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősített. A szabályozás 80 méteres mélységig engedély nélkül tette volna lehetővé kutak fúrását. Napirenden maradt továbbá két, Sulyog Tamás államfő által tavaly visszaküldött nemzetközi megállapodás is. Ezeket a parlament később új előterjesztésként már elfogadta. Az új parlament több beszámolót is örököl az előző ciklusból, köztük a kúria elnökének és az ombudsmannak a jelentéseit. A Tisza kormánynak több függőben lévő törvényjavaslat sorsáról is döntenie kell. Külön döntés nélkül lezártnak minősül ugyanakkor a Fidesz-KDNP közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslata. Andrej Babis cseh kormányfő szerint eljött az ideje a visegrádi együttműködés megújításának. A politikus a CTK hírügynökségnek azt mondta, örömmel várja a közös munkát Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel. Babis bízik abban, hogy Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország ismét szorosabban működhet együtt az Európai Unióban. A cseh kormányfő gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Martin Kupka, az ellenzéki polgári demokratikus párt elnöke, szintén üdvözölte az új magyar kabinet megalakulását. Úgy fogalmazott, szerinte Magyar Péter az európai együttműködésre helyezi majd a hangsúlyt. Közben Robert Fico szlovák miniszterelnök egy közös fotóval utalt a V4-ek újjászületésének reményére. A katonai hivatásban nem a külsőség, hanem a hazaszolgálata a döntő, hangsúlyozta a Böröndi Gábor vezérezredes a Ludovika Fesztivál szombati ünnepségén. A Honvéd vezérkar főnöke a végzős honvéd tisztjelöltekhez szólva kiemelte, a katonai pálya fegyelmet és áldozatkészséget követel, hiszen a tisztek a nemzet biztonságáért és jövőjéért vállalnak felelősséget. A rendezvény apropója a hagyományos 100 napos ünnepség volt, amely az augusztus 20-ai tisztavatás előtti utolsó nagy ceremónia. Új emlékérméket bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Pénzverő. Hétfőtől kerül forgalomba a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára készült sorozat. Ennek részeként egy 25 ezer forintos ezüst, valamint egy 5 ezer forintos színes film emlékérme jelenik meg. Bemutatják továbbá a Nagy Cenk Széchenyi Kastély műemléki együttes elnevezésű 5000 forintos emlékérmét is. Az érméket Horváth Andrea, illetve Lebó Ferenc tervezte. A jegybank tájékoztatása szerint 2026-tól változik az ezüst emlékérmék értékesítése. Ezeket már nem névértéken, hanem piaci áron lehet megvásárolni. A 25 ezer forintos ezüst emlékérme ára így 40 ezer forint lesz. Kifejlett fiatal barna medvét láttak szombat reggel az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög külterületén. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint az állatot egy vadászati szórón figyelték meg. Ebben a térségben nem ez az első eset, tavaly tavasszal szinte ugyanitt észleltek már medvét. A szakemberek felhívják a túrázók figyelmét, hogy találkozás esetén ne csapjanak zajt, és lassan hátrálva nagy ívben kerüljék el a ragadozót, szabad utat hagyva az állatnak a meneküléshez. A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj, elpusztítása vagy zavarása bűncselekménynek minősül. A Nemzeti Park munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a területet, de a medve jelenlegi mozgásáról egyelőre nincs további információ.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, megélénkül a déli délkeleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Hírek az Európa Rádióban.
nekem ez a hely. Elmegy majd a tavasz, menjen el. Elmehet a nap, a csillagok, de én nem, még én itt maradok. Fa vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném az ki fölnéből, ide való bátkám szívéből. Azért nem még innen sehova, noha sorsom igen mostoha, de ha volna még most tovább is, megmaradnék itten tovább. Ha vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném az ki földéből, ide való bátkám színéből. Ha vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném az ki földéből.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az erdélyi reformáció sajátos történetéről beszélgetünk Gudor Kund Botond lelkésszel, történésszel, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanárával, aki szerzőtársával tankönyvet írt a témában, ám gondolatai nem csak a teológus hallgatóknak érdekesek.
Van egy olyan történet, ami azt mutatja, hogy Erdély megpróbál lépést tartani Európával, de úgy próbál az erdélyi reformáció lépést tartani, hogy közben védi azt a konzervativizmusát, amely mélyen bibliai és mélyen kálvini tanokra épül, anélkül azonban, hogy elzárja teljesen annak a lehetőségét, hogy a legújabb teológiai gondolatok ide érkezzenek.
Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Gudor Kund Botond, erdélyi lelkész, történész. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Tegnap már hallhattak róla, hogy egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen, amely az egyház történet protestáns vonatkozásait segíti megérteni a hallgatóknak. Így született meg a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című kötet. Tegnap a Magyarországra vonatkozó adatokat, történéseket, eseményeket beszéltük át, ma pedig az erdélyi reformáció, annak 16.-17. századi vonatkozásairól beszélgetünk Gudor Kund Botond történész, református lelkésszel, az SRH tanárával. Miért különül el a magyarországi történet az erdélyi történettől, amikor ez a 16-17. Század, sok évszázaddal Trianon előtt vagyunk, ez még egy ország, vagy mégsem egy ország, törökök. Szóval mi az elkülönülés oka, hogy ezt külön kell taglalni történelmileg a református egyház protestáns felekezetek intézményesülését?
Hát köszönöm, hogy kérdésében már is megelőlegezt azt a feszültséget, ami a Mohács utáni magyar világot jellemezte. Ugyanis nem csak a politikai konstrukcióban és tervekben volt szembenállás a magyar felek között, hanem lassan ez a szembenállás, ami a Habsburg házat, illetve a Szapolya házat jellemezte, vallási szembenállása is változott. Ennek a szembenállásnak azonban felekezeti részről egy olyan kisugárzása volt legalábbis a reformációt illetően, hogy az erdélyi fejedelemségben, hiszen azzá lett keleti része Magyarországnak egyfajta önmaga identitását újrafogalmazó helyzetében vált olyan protestáns állammá, amelyben ugyan ha ideig, óráig katolikus fejedelmek is uralkodtak, meg tudta fogalmazni az együttélésnek azon szép paradigmáit, katolikus, református, unitárius, sőt szombatos és anabaptista felekezetek, görögkeletiek együttélésével, amelyeket nem találunk meg Európa más területén. Hogy mi a hasonlóság Magyarország és Erdély protestáns egyház története szempontjából, és melyek a különbözőségek, erről nagyon sokat lehetne mondani. Azonban talán kezdjem azzal, hogy a hasonlóság a közös alap. És a közös alap az ige, a Biblia, amelynek a kinyomtatása, olvasása és magyarázata olyan hasonló értelmezési sémákat termelt ki, amelynek mentén elindult lassan, de biztosan a reformáció. Természetesen a katolikus püspök hiánya, és ha a katolikus egyháztörténész testvéreinket kérdeznénk, akkor elmondanánk, hogy elüzése, katolikus püspök elüzése, vagy a katolikus hit visszaszorítása kedvezményezett annak, vagy legalábbis megengedte azt, hogy a protestáns hitfelekezetek, hiszen több felekezetről is szó lehet, nyugodtan fejlődjenek, vagy legalábbis konkurenciálisan. Tehát egy olyan helyzet alakul ki Erdélyben, amely mindenképp kedvezőbb a nyugat-magyarországi helyzethez képest, azon területekhez képest, ahol részben a Habsburg fennhatóság volt, részben pedig a törökök alakították ki a maguk uralmát és uradalmi rendszereit. Erdélyben az érdekessége a reformációnak, és talán ezt is kidomborította a közös kötetünk, az, hogy annyira intenzív és mondhatni egymás utáni fázisokban követik egymást a protestáns felekezetek, amelyben a konfessionalizáció, az identitás keresése nem egy azonnali folyamatot jelentett, hanem mondhatni évtizedes, majdnem évszázados folyamatot. Egyszerre láthatjuk azt, hogy az országgyűlés elfogad felekezeteket, és tilt újabb változtatást, és rá néhány évre, nem is kellett ehhez évtized, újonnan elfogadják a megjelent felekezeteket, ismételten tiltják a változtatást, amit viszont nem tudnak feltartóztatni, vagy nem teljesen. Így egy olyan üteme van a reformációnak Erdélyben, ami meglepő és példaértékű, és ez a reformáció történet párhuzamosan alakítja a tolerancia kérdését is, amivel hát nem csak az unitárius testvéreink büszkélkedhetnek, hanem mondhatnám azt is, hogyha kelet-közép-európai kontextusban gondolkodunk, egy református fejedelem egyike a legnagyobb fejedelmeknek, Bocska István viszi legalábbis a bécsi békében 1604-ben olyan szintérre a tordai vallásbéke gondolatát, amely minden népnek, nemzetnek, felekezetnek egy relatív felekezeti biztonságot és türelmességet szavatolt. Tehát azt mondhatom, hogy ha Magyarország területén elindul a reformáció, ezt a Habsburg visszarendeződés és az ellenreformáció lelassítja, visszafogja, sőt visszafordítja, gondolok itt Pázmány Péter életére főleg. Míg Erdélyben szabadabb mozgástere volt a reformációnak, sőt, ezentúl ennek megnyilvánulási módozatai az etnikai törésvonalak mentén is érdekesen és dinamikusan halad. Egyszerre az említett tolerancia kérdésével és az ellenállási joggal. Tehát egy nagyon izgalmas, összetett folyamatot láthatunk, amelynek lenyomatát próbálja adni az a vezérfonal könyv, amelyet Misák Mariannal közösen jelentettünk meg.
Ez a szabadabb légkör ez indokolta azt, hogy máshogy fejlődött Erdélyben a protestáns felekezetek? Ezzel ezt mondja tulajdonképpen?
A szabadabb légkört egyszerre értem a Szentírás értelmezését illetően is, és a politikai légkört illetően is. Én összetett módon értékelem ezt a szabadságot egyrészt. A Dávid Ferenci paradigmára utalnék vissza, legalábbis ő fogalmazza meg, ami ugye a protestantizmus közös kincse, hogy az ember a Szentlélek Isten segítségével megértheti és magyarázhatja az önmagát magyarázó Szentírást. Tehát felfedezzük a Szentírást, mint kincset anyanyelvünkön olvasva. Tehát ez a szabadság adva volt, ezt nem tiltotta senki, persze ennek a teológiai dogmatikai vonulatai eltértek felekezettől felekezetig. A másik fajta szabadság pedig egy politikai szabadság volt, és talán itt konkrétan annyit mondhatnék, hogy János Zsigmond, ugye, aki végül is első fejedelemként négy felekezetet is mondhatnám kipróbált, hiszen katolikusnak született, luteránus is volt, rövid ideig reformátusnak is tekinthetjük, és unitárius fejedelemként hal meg. Ő volt az, aki valahogy úgy fogalmazott a váradi vitán, vallásvitán, amikor unitárius református vita téma volt, hogy a mi országunkban szabadság vagyon, és hát ezt a politikai szabadságot úgy érhetjük tetten a későbbi fejedelmek életében, lett légyen szó Bethlen Gáborról, első Rákóczi Györgyről, második Rákóczi Györgyről, Apafi Mihályról vagy, Bátoriakról, Bátor István, Bátori Zsigmond, a Vajda, Bátori Kristóf, amikor esküt tesznek, és arra esküsznek az országgyűlésben, hogy tiszteletben tartják a jog egyenlőségét a vallásfelekezeteknek, és tiszteletben tartják a híveknek a választási lehetőségét. Tehát ilyen kontextus, együttes kontextus, hogy a Szentírás értelmezése, szabad értelmezése, és a politikai háttér ritkán található Európában.
Ráadásul elég korán is, tehát ebben is unikális ez a történet.
Valóban, anélkül, hogy azt mondanánk, hogy a reformáció sikertörténete ennek a szabadabb légkörnek tulajdonítható, el kell mondani, hogy azért volt nehézsége is, hiszen nem volt ideje, vagy elég ideje a reformáció egyes válfajainak ahhoz, hogy letisztuljanak és megfogalmazzák egyértelműen a tanításukat. Tehát kellett egy, ha úgy tetszik, vajudási idő, értelmezési idő, vitatkozási idő, egyáltalán szembehelyezkedés más felekezetekkel, ahhoz, hogy önmagunk hangját megtaláljuk, mint reformátusok. De ugyanakkor ennek a lehetősége meg volt adva, és ezzel egyszerre sikerült egymás dinamikáját úgy kölcsönözve, kiegészítve eljutni ahhoz, amit felekezeti státusnak hívunk, és olyan meggyőződéshez, amely nem csak a értelmiségieket jellemezte, hanem mondjuk az arisztokráciát, vagy tanultabb réteget, hanem az egyszerű hívőt is, aki templomba járt.
Ugye a kötetük a intézményesüléssel is foglalkozik. Hogyan fejlődött a ma ismert erdélyi református egyház ebben az időszakban, úgyhogy közben ez a magyar királyság része volt, hogy közben Magyarország, a mai Magyarországon is fejlődött, ugye kialakultak az egyházmegyék, az egyházkerületek. Hogyan illeszkedik bele, vagy hogyan áll ettől külön, mennyire volt ez egy közös fejlődés, vagy teljesen külön út van itt az intézmény nyesülés folyamatában is?
Minden egyház, ha most külön választanánk a protestáns felekezeteket, igyekezett a saját adminisztrációját, illetve intézményrendszerét kiépíteni. Ezek nem voltak tökéletesen szétválaszthatóak, és nem jelentek meg úgy, hogy tökéletes identitással rendelkeztek már a kezdet kezdetén, hanem egy folyamat részei. Ahogy tetszik, ezt a folyamatot talán azzal érdemes indítani, hogy a katolikus adminisztrációnak, egyházközségeknek, egyházmegyéknek a nyomvonalát követi a reformáció. A maga összetevőivel előbb luteránus módon, utána református módon és végül részben unitárius módon. Amiután az egyházközségek egyházmegyékbe tömörülnek, a történet legalábbis Erdélyben azt mutatja, hogy a régi főesperességek mentén alakulnak ki a protestáns egyházmegyék is, azon belül a központi helyeken jelennek meg azok az esperesek, vagy hivatalok, nevezzük akár hivatalnak is, mindig ott volt a hivatal, ahol épp az esperes volt, de jelennek meg azok a kiemelkedő teológusok, akik hát a reformáció korai periódusában nem véletlenszerűen Wittenbergben tanulnak például. Így lassan elindul útjára az a szerveződés, amelyet például az évszázadok során ott láthatunk nagyon működőképesnek és majdnem teljes értékűnek, amikor Apafi Mihály már arról beszél, hogy a politikai és az egyházi összetevőiben is fontosnak kell tekinteni az egyházat. Külön zsinatol az egyház, külön zsinatol a politikum, de néha találkozik, néha befolyásolják egymás véleményét, és a zsinatolás, a tavaszi, őszi, téli zsinatolás lényege mindig az, hogy tanítását az egyháznak, a vallási tévedéseket, tantételek tisztázását, vagy fegyelmi ügyeket, amelyek épp soron voltak, azokat tárgyalták. Tehát egy hosszabb folyamat, amelynek ugye a végső momentuma talán Apafi Mihály korában érhető tetten, de már a református fejedelmek korában ott láthatjuk azt a próbálkozást, hogy ezek az intézmények, amelyek jellemzik a református egyházat, kezdetben a zsinati formulák, későbbiekben a 18. század elején sajnos elég későn tudnak kiforni azok a presbiteri szerveződések, amelyek már nem ütköznek olyan nagy ellenállásban, mint ahogy Gelei Katona idejében ütköztek, tehát a puritanizmus és presbiterianizmus már nem jelentett akkora veszélyt, mint korábban. Így áll össze az a rendszer, amelynek a különlegessége nem pusztán a zsinati és a presbiteri háttér, hanem az a püspöki és a fejedelmi ellenőrzés, amely teljesen egyedivé teszi az erdélyi és gondolom a magyarországi protestantizmust is, azzal, hogy nem szuperintendens, nem egy egyházelnök, hanem maga a püspök vezeti a zsinat presbiteriánus egyházat.
Két példát mondott arra, hogy a zsinat ebben az időben mivel foglalkozhatott. Tud esetleg csak az érdekesség kedvéért kiragadni egy-két példát, hogy mondjuk a tanok tekintetében ebben az időszakban mi az, amin vitatkoznak a zsinaton résztvevők, hogy milyen irányba kellene menni, vagy mi az, amit el kellene hagyni, vagy be kellene venni, vagy milyen szó körülment mondjuk az erővaló tanácskozás, illetve a fegyelmi ügyeket említette. Milyen típusú fegyelmi ügyek vannak a 16-17. Században az erdélyi reformátusok között?
Nagyon összetett a kérdés, nyilvánvalóan több fokozata van a zsinati témáknak. Elsősorban a gyülekezetek élete, egyházmegyék helyzete, tanintézményeknek az éltetése, támogatása, vagy egyenként való tárgyalása annak, hogy milyen is legyen a ruházat egy lelkésznek, melyek az alapfelszerelések, akár a törvények megszavazása, gondolok itt a szatmárnémeti zsinat gelei kánonjaira, vagy korábban a ruberiánus kánonokra, tehát a törvénykezés megszavazása, de volt olyan zsinat is, a marosvásárhelyi hitvallás előtti zsinatra gondolok, amikor a tantételeket kellett úgy megfogalmazni, hogy azok leképezzék azokat a tanításokat, amelyeket az egyház hisz és vall. Így került sor például a marosvásárhelyi zsinatban arra, hogy az a Dávid Ferenc, aki hát rövidesen elhagyja a református egyház bárkáját, abban a pillanatban úgy az úrvacsoratanról, mint egyéb egyházi tanainkról hitelesen és veretesen protestáns református módon nyilatkozik. Ezeket a zsinatokat az adminisztráció, annak a rendje, a módja, a helyes bibliaértelmezés, szentírás értelmezés is vezéli, ugyanakkor különféle tanításoknak, vagy Erdélyben nem illő tanításoknak próbált gátat szabni. Általában ezek kapcsolatban voltak a peregrinációval. Egyszerre működött peregrinációt támogató intézményként, amely a diákokat olyan európai egyetemekre küldte, ahol az igaz és hiteles református tanítást szerezhették, de számolt azzal is, hogy akik onnan visszajönnek, azok hozhatnak magukkal olyan tanítást, amely hát veszélyezteti az igazi református értelmezést. Tehát egyfajta védelmező és reduktív tényezőként működik maga a zsinatolás, ahol számon kérik, illetve felírják és meghatározzák azt a peregrinus diákok számára, hogy milyen hitvallásokat kell elfogadniuk, és milyen feltételeknek kell eleget tenniük ahhoz, hogy elmenjenek, illetve visszajöjjenek a peregrinációból. Hát milyen kérdéseket próbálnak úgy szemügyre venni, az univerzalizmus kérdését, akkor, amikor Hollandiában Koch János vagy Johann Koch, kokciánus tanításai elterjedtek, és a szövetség teológia Erdélyben is táptalajra talált, a Radnoti zsinaton például apafiék körül elég heveny vita bontakozik ki, hogy ezt el kell ítélni, avagy vissza kell fogni az ilyen tanításokat. A tudomány része, vagy legalábbis téves teológiai felfogása, szövetség teológia. Azt mutatja a zsinattolás története, hogy általában konzervatívan és negatívan válaszolnak egy-egy újabb eszmeiség megjelenésére. Gondolok itt a presbiterianizmusra, puritanizmusra, a kokceianizmusra, amelyet aztán később mégiscsak elfogad az egyház, hiszen a modernitásból egy elfogadott tantétel lett, és hát az áldozatok, akiket sokszor elítél a zsinat, már néhány közülük, azok viszont rehabilitálva lettek. Sajnos mai napig is érvényes az, hogy a nagy hősöket általában a haláluk után tüntetik ki. Tehát van egy olyan történet, ami azt mutatja, hogy Erdély megpróbál lépést tartani Európával, de úgy próbál az erdélyi reformáció lépést tartani, hogy közben védi azt a konzervativizmusát, amely mélyen bibliai és mélyen kálvini tanokra épül, anélkül azonban, hogy elzárja teljesen annak a lehetőségét, hogy a legújabb teológiai gondolatok ide érkezzenek.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Kudorkund Botond történésszel, református lelkésszel, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanárával. Maradjanak az Európa Rádióval!
Lemegy a torkomon, holnap meg felakad egy hajszál. Túllógok mindegyik halmazon, rég összenyomnak a metszetek. Lent már a túl sok, az ismerős, fent nem állnak jól a jelmezek. Ez a valaki, addig én vagyok, amíg nem lát semmelyik sorban. Leszek inkább úthengerek alatt, szülve fa embernek, meg túl heves, ez vagyok, angyalnak túl dühös, de lelketlen ördögnek túl kegyes. Az a sehova való, az a sehova való vagyok. Az a sehova való, az a sehova való vagyok. A teraszon vibráló halogén, a nyár, ami hamar ellobban, az a sehova.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyar Péter szerint a szombati nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, és újra közös hazája lenni minden magyarnak. A miniszterelnök az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren rendezett ünnepségen mondott beszédet, úgy fogalmazott, az emberek munkával, reménnyel és eltökéltséggel írták meg a változás történetét. Kiemelt, hogy minden magyar embert képviselni kívánnak, és a kormányzásban továbbra is számítanak a közösségek szerepére. Magyar Péter arra kérte támogatóit, hogy forduljanak a csalódottak és a nehéz helyzetben élők felé is. Azt mondta, Magyarország nem a félelem, hanem a szabadság és az összetartozás országa. Beszéde végén hangsúlyozta, most kezdődik igazán az ország újjáépítésének munkája. Gulyás Gergely szerint világos felhatalmazással és stabil többséggel kezdheti meg munkáját az új kormány. A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán gratulált Magyar Péter miniszterelnöki választásához, ugyanakkor bírálta első nyilvános megszólalását. Úgy fogalmazott, a köztársasági elnököt ért személyes és politikai támadások méltatlanok egy miniszterelnökhöz. Kiemelte, hogy a választók ugyan változást akartak, de szerinte ez nem jelenti az elmúlt 16 év eredményeinek letagadását. Gulyás Gergely a Fidesz kormányok eredményei között említette az 1 millió új munkahelyet, a szegénység csökkentését és a bérek emelkedését. Azt is hangsúlyozta, hogy a Fidesz támogat minden előremutató kormányzati intézkedést. Rétvári Bence szerint Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről, hanem bosszúról szólt. A KDNP parlamenti frakció vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tiszapárt felhatalmazása egyértelmű, ugyanakkor az előző kormányok is hasonló támogatottsággal rendelkeztek. Szerinte az új miniszterelnök elszalasztotta a lehetőséget egy emelkedett hangvételű beszédre. Rétvári Bence azt írta, Magyar Péter személyeskedő hangnemet ütött meg, és többször támadta politikai ellenfeleit. A KDNP frakció vezetője kifogásolta azt is, hogy a kormányfő több közjogi méltóságot bírált, és lemondásukat sürgette. A Fidesz-KDNP a parlament alakuló ülését megelőző egyeztetéseken kompromisszumkészen működött együtt az új kormány megalakulása érdekében. Az Egyesült Államok kész együttműködni Magyarország új kormányával, erről írt a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője. Caroline Savage a külképviselet közösségi oldalán hangsúlyozta, Washington elkötelezett a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét erősítése mellett. Az ügyvivő közölte, diplomatákkal együtt részt vett az országgyűlés alakuló ülésén és Magyar Péter miniszterelnöki eskütételén a parlamentben. A MOL szerint több kisebb benzinkút kimerítette a számára biztosított stratégiai dízel készletet. A vállalat közölte, a továbbiakban saját termelésből biztosítják az üzemanyagot a jogszabályban rögzített védett áron. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak gyakorlatilag haszon nélkül értékesítik a gázolajat. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a helyzet ellátási problémákhoz vezethet. Egri Gábor szakértő úgy fogalmazott, ha több kuton elfogy a kedvezményes üzemanyag, az a láncreakciót indíthat el az ellátásban. A védett árak fenntartását a kormány és Magyar Péter is támogatja, az intézkedést az ellátásbiztonsággal indokolta. Szakértők szerint ugyanakkor az üzemanyagokra bevezetett ár és stopp hosszabb távon egyre nehezebben tartható fenn. Miskolcon megnyitották a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 prológját a Herman Otto Múzeumban. A kiállítás a sokszorosított grafika elmúlt évtizedeinek válogatott alkotásait mutatja be, mintegy 65 művész munkáival. A szervezők szerint a Triennálé több mint 60 éve biztosítja a kortárs grafika bemutatkozási lehetőségét. A jubileumi tárlathoz több kiállítás is kapcsolódik, köztük önálló és kamara kiállítások a város más helyszínein. A megnyitón elhangzott, a kortárs művészet reagál a jelen eseményeire, így a mostani időszak is inspirációt adhat a művészeknek. A szervezők arra biztatják a látogatókat, hogy minél többen tekintsék meg a kiállításokat. A tárlat augusztus 9-ig látogatható a Herman Otto Múzeum Görgei utcai épületében Miskolcon.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, a megélénkül a déli-délkeleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Hírek az Európa Rádióban.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtem haszonnal. Még két sör, így azonban lett egy kevés kespét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. Nem esett célt, pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, de velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Két ölelő karoddal.
Még korai? Oké. Szóval az van, hogy ő
nem láttam, nem írta ki. Vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Alieneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltott. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltunk. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalunkkal. Hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést az erdélyi reformáció történetéről, annak specialitásairól, különlegességeiről. Vendégünk Gudor Kund Botond, történész, református lelkész, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára.
Rengeteg részkérdés fel lehetne tenni azzal, amit elmondott, de egy talán nem haragszik bulváros jellegű kérdés. Mondta itt pár perccel ezelőtt, miről szóltak a zsinatok között, hogy mondjuk a lelkészek milyen ruhát hordjanak. Volt ekkor már palást, vagy hogyan nézett ki a 16. században egy református lelkész Erdélyben? Miről szóltak a viták?
Abból kellene kiindulnunk, hogy a reformáció története egy olyan vitával kezdődik, ami nem igazán jellemző az egyháztörténeti párbeszédünkre, diskurzusunkra, viszont a világi történet írás nagyon előszeretettel elemzi és vitatja ezt a témát. Jelen kötetünkben pontosan erről is szót ejtek, hiszen hiánynak érzem általában a teológiai értelmezésünkből, értékelésünkből, és pedig az adiafora kérdés. Tehát, hogy mi hasznos, és mi nem hasznos egy templomban, az istentisztelet számára, berendezésekben, akár öltözetben is. Johann Honterus, vagy jó magyarosan Honterus János, brassói szász luteránus lelkész és református volt az, aki először teszi fel a kérdést, hogy hogyan tovább, kellenek-e oltárok, milyen legyen a lelkész öltözete, kell-e a templomban csengő miseruhával, milyen módon öltözködjenek, fehér vagy fekete talár kell, tehát gyertyát használunk-e vagy nem használunk. Ezek a felvetések egy nagyon-nagyon kemény vitát váltanak ki Erdélyben, olyan értelemben, hogy az erdélyi reformáció Calvin irányultsága Petrovics Péter és Kálmáncsei Santa Márton támogatásával egy teljes és egyszerű, szimpla templomteret kívánt, amelyben nem volt szükség oltárra, hanem a központi teret, ugye ismerve reformátusként tudjuk, hogy az urasztal a központi, a szószék, az ígehirdetés, tehát a liturgikus végül is ígeközpontuság megmarad a berendezésünkben, és ezzel egyszerre megindul a vitája az öltözetnek is. Ha a nagyon szigorú református eleink, reformátoraink Debrecentől el Kolozsvárig arról beszélnek, hogy az embernek az öltözete legyen egyszerű, szimpla, egyszínű, akár mondhatnám így is, hogy polgári, de ezzel egy kicsit kilépek abból a korból, ami hát a reformáció kora. Azt mondanám, hogy majdhogy semmivel nem lehetett megkülönböztetni a lelkészt az egyszerű embertől, legfeljebb, hogy valamivel szebb volt az öltözete. Viszont mindig ott volt annak a kísértése, hogy a egyházi rangot, vagy akár státust jelző palást, tunika, tóga, az megfeleljen az elvártaknak. Tehát mindig ott volt az, hogy a diákok, a gazdagabb diákok, vagy gazdagabb lelkészek egy-egy prémet helyeztek el a palástjukra, vagy különféle díszeket, amelyeket a zsinatok rendre-rendre leszedetnek, hiszen vissza akartak térni egy olyan egyszerű formához, amelyből végül is kiindult a reformáció. Én azt mondanám, hogy a palást viselete a diákoknak a tógájából alakul ki, egyszerűen olyan formává, amit ma ismerünk, megtartva bizonyos értelemben a luteránus korábbi jellemzőket is, és azokat is picit átalakítva. Mostani jellemzői természetesen a zsinórkötések kicsit a romantikus magyar korba nyúlnak vissza, és így lett teljessé az a lelkészi öltözet, amely egyáltalán nem megosztó, ahogy hallottam, sokszor azt mondják, hogy a bocskai az megosztó öltözet, nem megosztó öltözet, hanem egy kornak a nemzeti kisugárzása, amely jelzi egyértelműen, hogy ez egy polgári nemzeti viselet. Sok változáson megy át egy ruhadarab, most is, és mindenkor is, és azzal számolni kellett abban a korban is. Nyilván hozzá kell tennünk, hogy gondokkal küzdött a református egyház is. Ha azt hiszük, hogy a Székelyföldön eltűntek a különféle talárok és papi miseruhák, nagyon tévednénk. Tehát az erdővidéki eklézsiákban az esperesi vizitáció még ilyen meghagyásokat is leír a lelkészeknek, hogy legyenek figyelmesek és tüntessék el a lassan már évszázada ott levő katolikus papi öltözeteket, amelyeket nem dobtak el. Valószínűleg, hogy néha használhattak is. Hogy legyenek szívesek, tüntessék el a freskókat, amelyek még ott voltak a falon, és ezzel természetesen megóvtuk őket az utókornak, hiszen a művészet rombolás súlyos értékítélete mellett el kell mondanunk azt a protestáns valóságot, hogy a mészrétegek alól Erdélyben a középkori freskókat elő tudjuk keresni, és fel tudjuk mutatni értékként a nagyvilágnak.
Mondd esetleg tényleg csak kiragad egy-két példát, hogy milyen típusú fegyelmügyek voltak ebben az időszakban jellemzők? Mondjuk azt, hogy más ruhát hordtak?
A ruházkodás formája nem jelentett szigorú büntetést, hanem inkább egy olyan szabályt, amelyhez alkalmazkodni kellett, vagy lehetett. Tehát a zsinatok azért nem estek túlzásba, amikor mondhatni adiafora kérdéseket tárgyaltak, viszont meghatározták az egyszerűséget és az általános szabályt, amihez mindenkinek, diáknak, lelkésznek alkalmazkodni kellett. Viszont tantételekben igen, mondtak ki pereket, az Endemann per vagy Huszti pere mindig azt mutatja, hogy nem lehetett heterodox, tehát vegyes tanításokat behozni Erdélybe, amelyek akár a Szentháromságtan, akár egy racionalitás mentén haladó, felvilágosult gondolkodás mentén haladva megváltoztatták azt az értelmezést, ami a heideggeri KT és a II. Helvét hitvallás alapján, tehát a Szentírás alapján próbált egyfajta örökérvényű identitást kialakítani Erdélyben. Azok azok a lelkészek, teológiai tanárok, peregrinus diákok, akik ilyen gondolatokkal jöttek Erdélybe, azok nyilván fegyelmi kivizsgálással kellett szembenézenek, amelyeket ugye a zsinatok folytattak le, és lassan, de biztosan, ez 18. századra érvényes, a zsinatok, vagy az egyházmegyei zsinatok, ezeket parciális zsinatoknak szoktuk nevezni, egy újabb feladattal is megbirkoznak, és pedig a házassági elválások lebonyolításának feladatával, tehát kisebb törvényszékekké változnak, amelyek nem csak tanbeli kérdésekben döntenek, hanem döntenek házassági kérdésekben is.
Már többször szóba hozta az unitáriusokat, de szerintem a magyarországi hallgatók azért jellemzően kevesebbet tudnak róluk. Megtenni, hogy egy pár mondatban ebből a korszakból kiindulva bemutatja az unitáriusokat, említette Dávid Ferencet, hogy református egyházból jött, ezt mondjuk talán a legköztudottabb mondjuk az unitáriusok tekintetében, de mondjuk milyen sarokpontok voltak, vagy legkritikusabb pontok voltak, amikor az unitárius egyház megalapítása mellett döntött Dávid Ferenc, hogyan sikerült ebben a békességben, tényleg békességben élni, vagy voltak valami megemlíthető vitás helyzetek?
Az unitárizmus kérdése azért izgalmas, mert mi magyarok büszkék vagyunk azon egyházakra, felekezetekre, amelyeket mi alapítottunk. Lehet legyen a szó akár pálosokról, akár unitáriusokról, így mind a két felekezetből kiragadtam egy-egy olyan példát, amely kimondottan magyar. Az unitáriusokról azonban elmondhatjuk azt, hogy nem kizárólagosan magyar felekezet. Tehát, hogy egy olyan eszmeiséget próbál végül is kiforrott módon teológiailag megalapozni, amelynek a gyökerei visszanyúlnak akár Spanyolországba, és itt Miguel Servetet, vagy jó magyarosan Servet Mihályt említeném, aki az antitrinitarianizmus egyik, mondhatni, első kigondolója és leírója, és természetesen itt már tudjuk a reformációval való összetűzését Genben és végül is a mártír halálát, ami annyira vitatott. De ott vannak az itáliai tudósok is, teológusok is, akik akár teológusként, akár orvosként, itt mondanék egy nevet is, Biandratta vagy Blandratta, aki udvari orvosként érkezik Erdélybe, és akinek a számlájára írják azt a lelki teológiai konverziót, amit János Zsigmond vagy Dávid Ferenc esetében elért. De mondhatnám a lengyel közösségeket is, akik a protestantizmus harmadik, negyedik ágát felvállalva tovább haladnak a racionalitás mezgyéjén, és megpróbálnak elvonatkoztatni a kereszténységnek a hagyományos dogmáitól. És ezzel talán megfogalmaztam, vagy elmondtam azokat a helyeket, ahonnan a tanítások, akár teológiai menekültek is érkeztek Erdélybe, ez is a tolerancia jele, hogy Erdély őket elfogadja, és itt igen termékeny talajra találtak a tanításaik, mert ugyan Kolozsváron korábban is találkoztak a Szent Háromság ellenes tanításokkal, de Dávid Ferenc valahol a református egyház létrejötte után, amely ugye 1564-ben alakult meg Nagyenyeden, a Nagyenyedi zsinaton, rá 4 évre, ugye a Tordai zsinatig, ahol a vallásszabadságot kimondták, döntötte el azt, hogy amit ráírnak általában, és erről ismerhető meg az unitárius felekezet leginkább, hogy a templom bejárati részére vagy tornyára ráírják, hogy egy az Isten, azt a tant, amelyet ő megfogalmazott. Ő racionális érvekre építve nem fogadta el a Szent Háromság tanítását, azt állította, hogy egyetlen teremtő atya van, akinek a követését a Jézus vállalta be, aki pusztán ember, de akinek a lelkisége, magatartása és tevékenysége csodálatos tanítást jelent az emberek számára, és aki által megismerhető az atya. A Szentlélek ereje pedig az, ami a tanítványságot buzdítja, megerősíti. Ezzel ő szétbontotta, mondhatni, a Szent Háromság tanítását, és ennek következményeképp megszűnt az örök életbe vetett hit, hangsúlyt kapott a földön levő cselekvő élet, és annak az etikai vonulata, tehát, hogy légy becsületes, légy hívő, légy szerető ember a földön, megszűnt az örök élet reménysége, és racionális alapon, úgymond a békesség vallásaként hirdette meg ezeket a tanokat, amelyeket az unitárius hitfelekezet vall magáinak. Természetesen el kell mondanunk azt, hogy valamikor az 1570-es években, amikor lassan ugye végére érünk az első fejedelem életének, 1571-ben meghal János Zsigmond. Az őt követő katolikus fejedelmek már annyira támogatólag lépnek fel a katolikusok mellett, jezsuitákkal, meg szervezéssel, hogy Dávid Ferencet pont azért büntetik meg, hogy újabb változást szeretne, gondolták, elindítani az unitárius, illetve református egyházakon belül, és pedig az anabaptista hitelveket kezdte elhirdetni azzal, hogy egy flamand, illetve németre lefordított anabaptista elég radikális kötetet lefordított magyarra, amit Heltai Gáspár adott ki, és ezzel megsértette azt az erdélyi törvénykezést, hogy semmi változtatást nem szabad tenni. Ha addig nem büntették ezt, Dávid Ferenc lett az első áldozat, akit ugye déván elzárnak, és hát őrületi állapotba kerül, majd ott elhunyt. Tehát egy érdekes figura, aki a Szentírás értelmezésében nagyon brilliáns módon tudott érvelni, mondhatni, hogy majdnem számítógépszerűen tudta a görögül és héberül idézni az igehelyeket, viszont a dogmatikai kérdésekben eléggé eltávolodott a hagyományos református, akár luteránus tanítástól, és ezzel megszakadt a kapcsolat a két egyház között, még akkor is, hogyha Székelyföldön olyan együttélések voltak és vannak a mai napig, amelyek közös templom használatról beszélnek.
De ez egy békés folyamat volt? Tehát itt a beszélgetés elejére visszautalva, hogy béke van, meg egyetértés van, de olyan nehéz elképzelni, hogy létrejön egy új egyház, akár közös templom használattal, és hogy ott ne lenne feszültség, háborúskodás, a szó, akár fizikai, akár lelki értelmében.
Nos, pont ez izgalmas az erdélyi reformációban, hogy úgy békés, hogy közben állandó alkú és megegyezési, mondhatni szükség, teológiai szükségállapot van. Ahhoz, hogy a kedves hallgatók megértsék, miről van szó, én párhuzamot vonnék. Olyan, mint egy jó házasság, amelyben a felek külön felekezethez tartoznak, és mindig meg kell állapodni abban, hogy melyik templomba megyünk ma, vagy éppenséggel milyen hitre neveljük a gyermekeinket. Tehát, hogy szükséges volt egyfajta intenzív egyeztetés, amelyet hála Istennek úgy látom, hogy Erdélyben sikeresen tudtak végigvinni, és azért elmondanám, hogy nem mindig békésen. Tehát persze voltak konfrontációk, de volt retorzió is, hogyha első Rákóczi Györgynek a dézsi komplanációját említem, 1638-ban, akkor ez arról beszél, hogy az unitárius felekezet azért lett megvádolva, hogy bújtatja az együttélés keretén belül a szombatosokat, és hogy ezt a kettőt külön kell választani, mert a szombatosságnak már nem volt mozgástere. Tehát van egyfajta fejedelmi ráhatás, amit azonban természetesnek látok, idézőjelben mondom a természetességet a maga történelmi kontextusában, azért, mert Erdélyben a fejedelem vallása minden tolerancia ellenére meghatározta Erdély felekezeti életét, és erre befolyással volt.
Előzetesen mondta, hogy a könyvnek, ami nyomán most beszélgetünk, van egy kuriózuma, és ezt mindenképpen szeretném szóba hozni, hogy egy most először jelenik meg egy forrásanyag, ami valamilyen képi forrást jelent, ha jól értettem. Tegye meg, hogy elmondja, hogy mit találtak, hol találták, hogy került ez be a kötetbe.
A forrásanyag relatíve ismert volt pár hónapja, éve talán, azáltal, hogy a Batyáneum, a gyulafehérvári nagyon híres régi könyvtár, levéltár közhírré tette azt, hogy a raktárában olyan festményeket találtak, amelyek hát a kutatók szerint 17.-18. századi portrékat jelentettek, amelyeket olajjal festettek vászonra, és ezek a fejedelmeket ábrázolták. A jó hír az volt, hogy elég sok fejedelmet ábrázoltak, és közülük néhány jó minőségű volt. A rossz hír viszont az volt, hogy néhány fejedelmi portré meglehetősen sérült volt, így például a Bethlen Gáboré, vagy a Báthori Zsigmondé. Ezek a festmények teljesen újak voltak, az eddigi reprezentációkban, egyháztörténeti művekben ismeretlenek voltak. Így én sikerként könyvelem el azt, hogy a bukaresti nemzeti könyvtár, román nemzeti könyvtár igazgatója, és a gyulafehérvári Batyáneum igazgatója, nem rövid periódus alatt igaz, de végül is megengedte ezeknek Magyarországon való publikálását, és ezzel olyan képanyagot tudunk az olvasók rendelkezésére bocsátani, amely eddig ismeretlen volt, és mondhatni első közlése ezeknek a képeknek ebben a kötetben, amely ugye színes képeket is tartalmaz. Ezeket a képeket egyrészt a könyv borítóján is láthatjuk, de láthatjuk a könyv belsejében is. Azt is elmondhatnám, hogy azóta az érdeklődést látva egy egész, mondhatni, engem örömmel eltöltő folyamat indult meg. Örömmel hallottam, hogy elküldték a festményeket az érdeklődésre való tekintettel Nagyszebenbe, ahol a Bruckenthal Múzeumnak a szakértői fogják restaurálni, és örömmel hallottam azt is, hogy amiután ezek visszajönnek, ha minden igaz, a Gyulafehérvári Fejedelmek Múzeuma felajánlott egy termet, ahol a fejedelmek visszakerülnek, igaz, a falon és képformájába, de a palotába. Úgyhogy azt mondanám, hogy a könyvtörténete nem csak a könyvtörténete, hanem egyfajta publikáció beindít sokfajta sorsot, tehát nem csak a könyvnek van sorsa, hanem a könyv által sok más sors is megváltozik, és gondolom, hogy ezek a festmények is méltóbb helyen lesznek kiállítva, és sokkal minőségibb állapotban.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gudorkund Botond történészt, református lelkészt, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanárát hallották.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Leszek a részed egy apró kis mozaik darab, a szívemben minden jó. Valami zenével oldódó sztereoé, boldogság sejtekkel osztódó. Másoknak értéktelenben a valami, a kimondhatatlanhoz illő szó. Ha elérhetetlen lebontom a falait, hadd legyen kézzel tapintható. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Be csengő szavai, ha mennél egy tapalanyi út, aki a jelenben tart még egy darabig, ha nem látsz jövőt, se tűnt a múlt. Mindenből épp annyi, amennyit keresel, beszélj hozzám, megértelek. A zajos ebédem a béke szigete, rak fészket belém, mert rejtelek. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Ha nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amit összebbé az élet örök ígéret,
mitől szebbé lesz a világ. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Hát nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire vágy.